Köszöntöm Önöket a szerkesztő Lendvai Szabolcs nevében is, a mikrofonnál Domanics András. A földi élet evolúciójában fontos pillanat volt a bonyolultabb sejtmagot és mitokondriumot tartalmazó sejtek megjelenése.
A tanulmányban azt igazoltuk, hogy ez az előrelátó tartalékoló viselkedés, ami persze semmi tudatosságot nem feltételez, ez egy változó környezetben, ahol a forrásbőség jelentősen lecsökken időről időre, ott ez egy akkora előnyt tud biztosítani, amellyel a farmoló sejttípusok a nem farmolókkal szemben lényegében evolúciós sikerre tesznek szert.
Hivatalosan is átadták Magyarország első űrlaboratóriumát, amely iránt már most nagy a nemzetközi érdeklődés.
Hazai szempontból egyedülálló, láthatóan még közép-európai szinten is nagyra az érdeklődés, hiszen nálunk már járt is egy lengyel cég egyébként a múlt héten az első, aki idejött tesztelni, pedig még hivatalosan meg sem nyitottuk a laboratóriumot.
Egy már korábban is felvázolt és most újra megvizsgált elmélet szerint minden fejlettebb élőlény a Földön annak köszönheti létezését, hogy valamikor különböző primitív sejtek szimbiózisra léptek egymással. Így alakulhattak ki a bonyolultabb és evolúciós szempontból sokkal versenyképesebb eukarióta sejtek, amelyeknek már sejtmagjuk és mitokondriumuk is volt. A tudósok azt remélik, hogy a tenger mélyén a forró vizes kürtők közelében esetleg ma is találhatnak olyan kezdetleges sejteket, amelyek még ebben az ősi fázisban vannak. Zahar Istvánnal, az ELTE növényrendészettani, ökológiai és elméleti biológiai tanszékének munkatársával beszélgettem.
Nagyjából 2 milliárd évvel ezelőtt járunk, amikor még csak prokarióta sejtek voltak, és az egyikük, ezeknek a prokarióta sejteknek az egyik típusa, az valamiért rákapott a másik típusra, és azt megkezdte fogyasztani, és aztán időről időre, akár azért, mert előrelátó volt, akár valamilyen más véletlen, de nem emésztette el azokat a baktériumokat, amelyeket bekebezett, hanem azok tulajdonképpen élve tovább megmaradtak. Ezen a most már nevezzük gazdasejtnek, ez a gazdasejtember. És a körülmények rosszra fordultak a környezetben, és elfogyott ez a zsákmány baktériumfaj, amelyet a másik baktérium, tehát az Archaea ős baktérium fogyasztott. Akkor ugye vagy éhezett, és adott esetben ki is halt, hogyha felélte a saját sejtpazmájában a tartalékokat, vagy hogyha volt ilyen elraktározott élő baktériuma, akkor azokat tudta fogyasztani, és ezzel egy kicsit tovább túl tudott élni a rossz időszakban.
Egy baktérium részéről ez mennyire lehetett, hogy fogalmazok, egy tudatos cselekedet?
Hát egyáltalán nem, tehát itt ugye apró evolúciós lépésekről van szó, apró mutációkról, amelyek évmilliók során tették azt lehetővé, hogy ezek az adaptációk megjelenjenek, hogy egyáltalán ez a gazda az úgy tudja félretenni a zsákmány egyedeket, hogy ne emészse el.
Mekkora evolúciós előnyt jelentett ez?
Az ilyen szituációkban nem is az a lényeg, hogy mekkora ez az előny, hanem hogy van előny. Nem az a lényeg, hogy bárki is a legjobban teljesítsen az adott körülmények között, hanem csak a hajtásainál vagy a kompetitorainál kell egy kicsit jobbnak lennie. És ezt az előnyt ez biztosítja. Ezt az elméletet, hogy ezek a archaea sejtek, ezek ilyen farmoló módon gazdálkodtak a baktérium prédával, ez nem új keletű, hanem most már több mint 20 éve John Maynard Smith és Szatmári Őrs fogalmazták meg, és aztán most jutottunk el a kutatásban, hogy egyáltalán ezt az elmélet poroltuk, és modern körülmények között megvizsgáltuk, hogy ez valóban egy ökológiai lehetséges kapcsolatot feltételez-e. Nagyon sok olyan elmélet van az eukarióták, illetve konkrétan a mitokondriumok eredetére vonatkozóan, ami más jellegű kapcsolatot feltételez. Például pazitikus, egy olyan szituációt, ahol a baktériumfaj lényegében kizsákmányolja a gazdát, vagy olyan kapcsolatot feltételez, ahol a két faj valami fajta táplálék megosztásban, vagy tápanyag megosztásban, úgynevezett szintrófiában van egymással, de ott mind a kettőnek kölcsönösen egyes ez a kapcsolat. És akkor mi ezt az elméletet vizsgáltuk meg a kutatótársaimmal együtt, hogyha ez a gazda archaea zsákmányként fogyasztotta a baktériumfajt, és időről időre valamilyen oknál fogva félre tudta tenni ezeket az elkapott baktériumokat a saját sejtpazmáján belül, akkor az, hogy később hozzáfért ezekhez, mint ilyen tartalék-táplálékforrás, ez tudott-e nekik előnyt biztosítani a rossz időszakban. A tanulmányban azt igazoltuk, hogy ez az előrelátó tartalékoló viselkedés, ami persze semmi tudatosságot nem feltételez, ez egy változó környezetben, ahol a forrásbőség jelentősen lecsökken időről időre, ott ez egy akkora előnyt tud biztosítani, amellyel a farmoló sejttípusok a nem farmolókkal szemben lényegében evolúciós sikerre tesznek szert. A kutatótársaimmal együtt végeztük ezt a munkát. Szilágyi András, Számadi Szabolcs és Szatmár Jörs voltak, akik részt vettek ebben a munkában.
Mennyi idő alatt történt meg ez a változás?
Hát ezt senki sem tudja valójában. Mivel azt sem tudjuk, hogy pontosan ez az átmenet ez mikor történt, ez történhetett nagyjából 2 milliárd éve, de plusz-minusz 1 milliárd éve számolni kell, ezek a becslések ezek errefelé nagyon szórnak. És hogy ezen belül maga az átmenet mennyi időt vesz igénybe, ez nagyon nehéz bármilyen módon megbecsülni, bizonyára így milliókat, főleg azért, mert ahhoz, hogy ez a kezdetben kizsákmányoló kapcsolat mind a két fél számára előnyös legyen, ehhez olyan adaptációknak kellett megtörténni, olyan fehérjéknek kellett megjelenniük, amelyekhez engedik időre van szükség, tehát azok nem jönnek csak úgy egy pillanat alatt.
Ugye azt értjük, hogy a gazda test ezzel azt nyerte, hogy tartalékkal rendelkezett, de mit nyert ezzel a másik fél?
Hát neki az volt az előnye, hogy egyrészt egy stabil környezetet kapott, mert ugye a gazdán belül, hogyha jó az időszak, akkor feltehetjük, hogy ott biztonságban tud növekedni. És hogyha rossz az időszak, akkor ugye pontosan azzal a feltételezéssel ér a modell, hogy a környezetből kipusztul a zsákmányfaj. Ami azt jelenti, hogy összességében csak a gazdán belül élnek túl. Tehát, hogyha a környezetben valamilyen oknál fogva a külső, bármilyen más forrásból ezek a zsákmányfajok nem tudnak visszatérni, akkor onnan az véglegesen kipusztult, viszont mivel a gazdán belül tovább élnek ezek a baktériumok, és hogyha onnan valamilyen oknál fogva ki tudnak szabadulni, akkor újra kolonizálhatják ezt a környezetet. Tehát nekik ez egy ilyen hosszú távon biztosított, stabil fennmaradást jelent.
Tulajdonképpen ennek is köszönhető az emberi élet, a mostani életformák?
Tulajdonképpen ennek is, sok más egyéb adaptáció mellett. De ez volt az az első lépés, amely az eukarióta sejtvonalat tulajdonképpen létrehozta, ami egy ilyen szoros szimbiózisból növekedett ki. Ugye azóta hívjuk gyakorlatilag eukariótáknak a sejteket, amióta a eukarióták, amióta kialakult a sejtmagjuk és a mitokondriumuk. És mivel nem tudjuk, hogy a kettő lépés közül melyik volt előbb, és egyébként úgy néz ki, hogy mind a kettő szinte elengedhetetlenül pontos volt az eukarióta sejtvonalhoz, ezért joggal feltételezhetjük, hogy ez egy olyan kezdeti lépés volt, amit a pandémia megjelenése, amely kritikus volt a eukariótává válás szempontjából. És ugye minden ma élő ember és egyéb számunkra megfigyelhető élőlény a Földbolygón az eukarióta.
Ugye itt elméletekről beszélgetünk, semmilyen tárgyi bizonyíték, fosszília nem létezik ebből az időszakból?
Sajnos nem. A legkorábbi eukarióta fosszíliák azok jóval későbbről datálhatók, és azok sem egyértelműen bizonyítottan eukarióta eredetűek, de itt egy fosszília nem is jelentene sokat, mert hát nem látszódna a fosszíliában, hogy milyen egyéb sejtszervecskék vagy sejtfolyamatok működtek az adott eukariótában. Itt abban van az egyedüli reménységünk, hogy találunk olyan ma élő baktériumokat, archeákat, amelyek egy picit hasonlítanak ehhez a lényegében hiányzó láncszemhez, amely még nem eukarióta, de már nem eukarióta, tehát például egy olyan sejtet, amelynek nincs sejtmagja, de van már valami mitokondrium-szerű szimbiontája. És ilyenre mindig van esély, hogy ilyesmit találunk. Mostanában például a mélytengeri héjforrásokból mintáznak meg különböző archea csoportokat, amelyek egymásra hozzák a meglepetéseket, és jelenleg úgy néz ki, hogy ezek a nagyon nehezen enyészthető baktérium archea törzsek, ezek állnak legközelebb az eukarióták őséhez, tehát itt még számíthatunk meglepetésekre is.
Most hírek következnek, hamarosan visszajövünk.